Ezt a Biblia tanulmányt az Egyetemes Egyházról 8 részre osztjuk. A bevezetésre, a meghatározásra, a kezdetre, az összetételre, az alapra, a célokra, a jelképes ábrázolásokra és az Egyetemes Egyház jövőbeli sorsára. Az Egyetemes Egyházra néha úgy utalnak, mint a láthatatlan gyülekezetre, a helyi vagy látható gyülekezettel szemben. A görög szó, amelyet a gyülekezetnek fordítanak, az eklézsia. Etimológiailag ez a szó két másik szó összetétele, ek, vagyis valamiből ki, és a kaleo, vagyis hívni, így az eklézsia jelentése kihívott társaság, egy csoport, amelyet kihívtak a tömegből, hogy különálló csoportot alkosson önmagában. Az ősi görög világi irodalomban az eklézsia szót mindig magára, az összegyülekezésre használták, soha nem azokra az emberekre, akik a társasághoz tartoztak. A Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, amely hozzávetőleg Krisztus előtt 250-ben készült, az eklézsia szó héber, kahal szóra használták, ami Izrael gyülekezetére vonatkozott. Ismétlem, a szót sosem magukra, az egyénekre használták, csak is az Új Szövetségben használják az eklézsia szót azokra az emberekre, akik ehhez a kihívott csoporthoz tartoznak. Az Új Szövetségben a görög eklézsia szót sosem abban az öt értelemben használták, mint amire ma használják. Először is soha nem használták épületre. Az emberek gyakran a gyülekezetbe járás alatt azt a bizonyos épületet értik, ahova Isten tiszteletekre mennek. Másodszor sosem használták felekezetekre. Ma a szót a felekezetek megnevezésében is használják, mint például a baptista egyház, a luteránus egyház, az episzkopális egyház, ám az írásban sosem használták így egy felekezet megnevezésében. Harmadszor sosem használták nemzeti egyház megnevezésére. Ma használatos az anglikán egyház vagy a norvég egyház elnevezés, de a Bibliában sosem használták nemzeti egyház elnevezésére. Negyedszer ezt a szót sosem használták az Isten országára. Isten országa más, mint az egyház. Ötödször pedig az egyház szót, mint Krisztus testét sosem használták Izrael elnevezésére. Bár a teológusok szeretik ezt a szót így használni, és így utalni rá, mint a régi egyház és az új egyház, a régi Izrael és az új Izrael, a Biblia sosem használta ezt a kifejezést Izraelre vonatkozóan úgy, ahogyan azt ma a teológusok teszik az egyházra vonatkozóan. Ismétlem, az Új Szövetségben az egyház szót sosem használták épületre, felekezetre, nemzeti egyházra, Isten országára vagy Izraelre, nem használja azokra az emberekre, akik ehhez a kihívott csoporthoz vagy társasághoz tartoznak. Az Új Szövetség az eklézsia szót 114 alkalommal használja. Az evangéliumokban csak háromszor használják, mint három alkalommal Máté evangéliumában, 16-18-ban egyszer és 18-17-ben kétszer. Többi 111 alkalommal az apostolok cselekedetei könyvében, az apostoli levelekben és a jelenések könyvében található. Az evangéliumokon kívül az eklézsia szó minden új szövetségi könyvben szerepel, 7 kivételével, 2 Timóteus, Titus, 1 és 2 Péter, 1 és 2 János és Júdás leveleiben. Az összes használat közül 79 alkalommal egyes számban használják és 35-ször többes számban. 114 alkalomból, amikor az eklézsia szót használják, 109-szer a gyülekezetre használják, abban az értelemben, amire a hívők gondolnak, kihívott csoport vagy társaság. 5 alkalommal nem az új szövetségi gyülekezetre használják, hanem vagy a szó klasszikus görög értelmében. Egy társaságra vonatkozóan, vagy a Septuaginta által használt értelemben Izrael gyülekezetére. Az 5 kivétel, ahol az eklézsia szó nem az új szövetségi gyülekezetre utal, a következő: apostolok cselekedetei 7.38, 19.32, 39.41 és zsidókhoz írt levél 2.12. Összességében az eklézsia szót 4 kategóriában használják. Az első kategória klasszikus görög használat, ahogyan a világi görög irodalomban többnyire használták. Ebben az értelemben az eklézsia a városlakók társaságára utal, akiket politikai találkozókra hívtak össze. Ilyen értelemben 3 alkalommal használják, apostolok cselekedetei 19.32, 39 és 41-ben. A második kategóriát a pusztaságban lévő zsidó emberekre használták, ebben az esetben ugyanazt a használatot tükrözi, mint a Septuaginta. hivatalban. Ebben az értelemben kétszer használják, apostolok cselekedetei 7.38-ban és zsidókhoz írt levél 2.12-ben. A használat harmadik kategóriája az egyetemes egyházra vonatkozik, magára a gyülekezet teljességére, amely a mindenhol élő összes hívőből áll. Mivel ezek a hívők nem mind láthatóak, az egyetemes egyházra néha úgy utalnak, mint a láthatatlan gyülekezetre. Ez a jelen írás témája, és ebben a tanulmányban az egyetemes egyházra vonatkozó értelmezést fejtjük ki alaposabban. A használat negyedik kategóriája helyi gyülekezetre vonatkozik, mivel a helyi gyülekezet helyhez kötött és látható, ezért erre néha a látható gyülekezetként utalnak. Ahogyan korábban említettük, az eklézsia vagy gyülekezet szót mind egyes, mind többes számban használják. A helyi gyülekezet vonatkozásában a szó használják, attól függően, hogy az író egy vagy több helyi gyülekezetről beszél. Az eklézsia szót az egyetemes egyházra vonatkozóan csak egyes számban használják, mert csak egyetlen láthatatlan gyülekezet létezik. Az egyetemes egyház tanulmányozásának második része a téma meghatározásával foglalkozik. Mit értenek egyetemes egyház alatt? Az egyik egyszerű meghatározás szerint az egyetemes egyház az a spirituális szerv, amelynek a messiás a feje, és pünköstől az elragadtatásig minden egyes hívő a tagja. E meghatározással kapcsolatban 4 pontot vitatunk meg. Ennek a meghatározásnak 4 velejáróját kell részleteznünk. Először is ez a messiás egyháza, ez az egyház a messiáshoz tartozik. Ezt az egyházra vonatkozó legelső említéskor tisztázták, Máté 16-18, amikor Jesua azt mondja Péternek, ezen a kősziklán építem fel az én anya szent egyházamat. Az én személyes birtokos névmás használatával Jesua azt mondta, hogy az általa épített egyház az ő személyes egyháza lesz. Azt a tényt, hogy ez a messiás egyháza 5 féleképpen láthatjuk. Először is ő volt az, aki az első vezetőit tanította és képezte, és felkészítette őket az ebben az egyházban betöltendő szerepükre. Az egyik legjobb tanóra, amely felkészítette őket jövőbeli szerepükre, a felső szobában elhangzott tanítás volt János 14-15-16. Másodszor ő volt az, aki elküldte a Szent Lelket, hogy ebben az egyházban lakozzon. Harmadszor Jézus gondoskodott a lelki ajándékokról, amennyiben elküldte a Szent Lelket, hogy szétossza a lélek ajándékait. Az egyén működését az egyházon belül az határozza meg, hogy milyen lelki ajándékot kapott. Negyedszer ez a messiás egyháza, amennyiben ő ennek az egyháznak a feje. Ötödször ő készíti fel az egyházat arra, hogy a mennyasszonya legyen. Az egyház valóban a messiás egyháza, a személyes tulajdona. A meghatározás második velejárója az, hogy minden hívő tagja az egyháznak. Ami az egyetemes láthatatlan egyházat illeti, apostolok cselekedetei második fejezetétől kezdve minden hívőt magában foglal. Nincsen kétféle hívő ma, azok, akik részei az egyetemes egyháznak, és azok, akik nem, hanem minden hívő az egyetemes egyház része. A harmadik velejáró az, hogy az egyház csak is hívőkből áll. Az egyetemes vagy láthatatlan egyházban nincsenek nem hívők. A helyi vagy látható gyülekezetben vannak hívők és nem hívők, ám ez nem igaz az egyetemes láthatatlan egyházra, hiszen az csak is hívőkből áll. A meghatározás negyedik velejárója az, hogy az egyetemes egyház azokból a szentekből áll, akik pünköstől apostolok cselekedetei 2-ben az elragadtatásig éltek. Az egyháznak nem tagjai az ószövetségi szentek, és nem lesznek tagjai a nagy nyomorúság szentjei, és a millénium szentjei sem. Az egyház azokból a hívőkből áll, akik apostolok cselekedetei 2 és az elragadtatás között élnek. Erről később bővebben beszélünk a jelen tanulmányban, amikor azzal foglalkozunk, hogy hogyan és mikor kezdődött az egyház. Akkor sorakoztatjuk fel a bibliai bizonyítékokat arra, hogy az egyház csak is pünkösd és az elragadtatás között élőkből áll, nem az előttük vagy utánuk élőkből. A meghatározás második pontja az, hogy amíg magának az egyháznak volt ugyan történelmi kezdete, Isten elméjében már megfogant az örökkévaló múltban. Az egyházra nem szabad zárójelként gondolnunk valamire, amire Isten rákényszerült, hogy a messiás első és második eljövetele közötti időszakot, vagy Jesua messiásságának Izrael által elutasítása és elfogadása közötti időszakot kitöltse. Az egyház mindig is része volt Isten tervének. Efézus 3.9 tanítja azt a tényt, hogy az egyház Isten elméjében fogant. és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten a matitok felől, amely elrejtetett az örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. E vers szöveg környezetében Pál az egyház elnevezési új egységet vitatta meg, amely egyaránt áll zsidó és pogány hívőkből. Rámutatott, hogy Isten elméjében ez már megfogant. A múltban el volt rejtve Istenben, de az apostol életének napjaiban kijelentetett. Ráadásul Kolossé 1.24-26 kijelenti: most örülök a ti életetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híje van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én szolgájába az Isten sávfársága szerint, amelyet nékem adott irátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét, tudnélik am a titkot, amely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek. Pál itt megjegyzi, hogy bár az egyetemes egyháznak volt történelmi kezdete, Isten elméjében már megfogant és az örökké valóságban elterveztetett. Nem hirtelen zárójel volt. Még ősidők óta, nemzetségek óta el volt rejtve, most megjelent az ő szentjeinek.